szeretetlennek ma este engem láthatnak itt a testvérek, az egyedi ültetésnek, nem csak a méreteim, így a fizikum alapján jogosítan arra, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit, hanem a nevem Istenek Nagy József vagyok, református lelkipásztor. És hát én már most így bemutatkoztam, egy rövid bemutatkozást hadd kérjek már a testvérektől is, mindenki a helyén maradva nagyon csendben, hogy meg ne ijesszük itt a gyerekeket, de mondjuk el a nevünket. Igen, valami hasonlóra számítottam, de nagyon köszönöm, hogy mindenki be is mutatkozott. Aztán majd meg fogjuk érteni, hogy miért van erre szükség. Egy énekkel kezdjük meg az alkalmunkat, hogy éneket énekeljük.
Thank you.
hozott, és engedjétek meg, hogy valamennyi nevében áldást kérjek el a mai esélyre imádságban. Atyám, minden bizonyan meghaladná bármelyikünk képességeit az, hogy felsoroljuk egyen-egyenként mindazokat, akik itt vannak. Mégis jó volt kimondani a nevünket itt ebben a teremben, ebben a templomban, ezek között a falak között, hiszen te egyen-egyenként valamennyinket vártál, valamennyinknek tudod a nevét, valamennyinkért odaadtad a legdrágább kincsedet, valamennyinkért kifizetted a váltság díjat, valamennyiünk életét elszentelted, elpecsételted magadnak azért, hogy bennünket a halálból, az örökké valóságba megments. Azokék is, akik már tudnak erről, akik ezt számon tartják, és akik ebben a biztonságban élik az életüket, meg azoknak az életét is hajlandó vagy, akár ezen a mai estén is elpecsételni magadnak, akik úgy érkeztek ide, hogy talán erről még soha nem is hallottak. Köszönjük, hogy 4 milliók emberek ezrei, 10 000-ei, 100 000-ei közül ezen a mai estén mi vagyunk azok a kiváltságosak, akik itt lehetünk a te jelenlétedben, akiket ma este meghívtál, mert valami csodálatosat szeretnél végezni velünk és bennünk. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget. Köszönjük azt a bátorságot, amit a szívünkbe adtam, hogy eljöjjünk minden más egyebek félretéve. Az otthoni terheket, a munkahelyi problémákat, talán időskori nehézségeket, betegséget, vagy más egyéb terheket. Köszönjük, hogy minden akadályt legyőztél, és olyan erőség tetted az vágyat a szívünkben, hogy képesek voltunk eljönni. Köszönjük, hogy te egyen-egyenként ismersz bennünket. Köszönjük, hogy erre a mai estére személyesen valamennyinek elkészítetted azt az ajándékot, amit személyre szabottan akarsz nekünk adni. Szeretnénk, hogyha ezt az ajándékot ma este mindenki átvehetné. És ezért kérünk téged, hogy a te igéd szólaljon meg, és a te áldott jó lelked legyen ott a mi lelkünkben, munkálkodjon bennünk, hogy kinyújtott kézzel, nyitott szívvel elfogadhassuk, amit te kínálsz. Ebben segíts meg bennünket. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, ami megváltottért kérünk. Amen. Két éneket hallgassunk meg az együttes előadásnál.
Thank you. for me, goodbye, your time. Thank you for the summer.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket ma este is. És hadd köszöntsem külön azokat, akik talán most vannak először ebben a szép nagy teremben, templomban. Bátorításul hadd mondjam, hogy én harmadszor vagyok itt. Úgyhogy ez így van. Így van. Egy nyugati képtár teremőre azt olvastam, egy kis, alacsony, idősebb férfi a teremőr sapkájával úgy vezette végig a csoportokat, hogy minden képről nagyon sokat beszélt. Többet, mint amennyit én itt esténként egy-egy részletéről az igének. És ahogy mondta, hát már úgy voltak a csoportok, hogy jó lenne haladni tovább, és egyszer odaért egy nagy terem ajtóhoz, levette a teremőr sapkáját, kinyitotta a kettős ajtót, ennyit mondott csupán, ott függ az Isten fia. Egy szóval se többet. Ott volt egy egész falat betöltő kereszt, Jézus kép, ahogy Isten fia a kereszten, és olvastam, hogy azt mondta egy lelkipásztor, hogy neki a legnehezebb nagypénteken hirdetti az igét. És így voltam ezzel én is addig, amíg újra 31 néhány évvel ezelőtt igazán föl nem ragyogott a kereszt előttem. Azóta nem így vagyok. Mert azt tudom, hogy nincs olyan nyelv, szó, aki és ami elmondhatná azt a gazdagságot, azt a csodát, ami a világ történelemben a teremtés óta a legnagyobb esemény, Jézus kereszt halálát. De ha erről szólhatunk, testvéreim, akkor minden fölragyog, az előző esték, különösen a tegnap este üzenete után, nem is a fekete ingen vettem föl, hanem a fehéret. Mondom, ez nem lehet. Hát amikor a harmadik képről beszélünk, akkor nem, valahogy, bár Jézusnak nagyon-nagyon fekete napja volt ez, de nekünk ragyogó fehér testvérei. És a mai igénk ott van a kép alatt is, János evangélium a harmadik részének 16. verse. Fölteszem a szemüveget, de tudom kívülről. És tudom, hogy nagyon sokan a testvérek közül is, úgyhogy ha már nevünket elmondtuk, bátorodjunk meg, és együtt mondjuk el ezt az igét, mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Legnagyobb hír, amit ezen a világon, újra mondom, a teremtés óta elhangzott. Kettős nagy bajunk van. Az egyik, hogy elszakadtunk Istentől. És ez a szakadék, ez egyre nagyobb, mert a bűneink, amiket termelünk naponta, mint egy sithegy, odaáll Isten és közénk. Így mondja a próféta, hogy a bűneitek választanak el titeket tőle. Ez az egyik nagy baj. A másik pedig, hogy a bűn esetben nem csak az a katasztrófa történt, hogy elszakadt az ember Istentől, hanem megromlott a természete. A fejünk búbjától a lábunk ujjáig egy veszettség van rajtunk. Kicsi gyerek, alig látszik ki még a pólyából vagy a rugdalodzóból. De olyan hisztit tud lecsapni, nem csak ha éhes vagy szomjas, hanem benne van a génjeiben. 2-3 éves. Nem játszik már a labdával, mert megunta. Oda megy a másik. Én is azzal akartam, de ne elkezdjük békíteni, hát ember legyen a talpán, a kis törpéket, hát alig látszanak ki a földből, és nem tudjuk szétszedni. Mert én is, de hagyd már meg, nem, de én se, de te se, és ott áll az ember, hogy most mit csináljon? Most mind a kettőt kalapálja el, vagy valami erővel, mit csináljon? mert benne van a génjeiben örökli ezt a nyavajat törést, ami az egész emberiség életét jellemzi. Óvodából jön haza a fiam annak idején. Egyszer csak a konyha felől olyan sikítást, kiáltást hallok, hogy rohanok, hogy kórház, mentők, vagy mi van itt, valami leesett, lezuhant, mi történt? Kiderül, hogy áll az asztalnál, és üvöl, de úgy, hogy nem is értem, hogy mit mond. Aztán lassan leesik a tantusz, hogy az asztalon van egy tányér, abban van egy banán, és az a gyerek azt üvölti, hogy elvitte, elvitte. Hát gondolta, hogy a nővére előbb ért oda, és a nagyobb banánt elvitte előle, és a világ történelemben nincs más vesztes, csak ő. Hát ott üvölt, de már a szívbajt hozod rám, hát egyszerűen te melyiket vitted volna? Azt mondja, én a kicsit. Hát mondom, ott van. Nézd, hogy valami mégse stimmel a dologban, és amikor kicsit lehiggadok, rájövök, hogy annak idején, ugye mi hála Istennek még megvagyunk mind az öten testvérek, úgy két évente születtünk egymás után, tehát ugye elég egy bolyba mozogtunk. Amikor ugye Rákosi idők, hát vannak azért testvérek, akik tudják, több nap, mint kolbász, ismerős jelszavak voltak, hát kaptunk mi enni, de azért például a kolbászból is, ha jött az uzsonna, és édesanyánk abból adott, akkor lemérte. Mert akkor a csarkodás volt, és akkor aki elsőnek észrevette a gangon, hogy ott van az uzsonna, árgus szemekkel vizslatva, a legnagyobbat magához vette, és akkor kiáltotta el, hogy uzsonna, akkor futás a kert minden pontjáról, mindenki tudta, hogy érkezési sorrendben lesz a nagyobb, az övé. És akkor az jutott eszembe, hogy én letolom ezt a gyereket, hogy mit üvöltözöl, amikor ez tőlem örökölte. De volt egy mentő ötletem, hogy és én kitől örököltem. De bizony így van. Bizony így van. Egy épp folt nincs bennünk, testvérek, amit át ne járna ez a geller. De nem úgy van, hogy a kezem időnként eljár ez az, vagy amaz, a fejem, a lábom, a kész. Azt mondja a Szentírás, már pedig nem szokott túllozni. Nincsen egy igaz se. Az lehet, hogy a víz alatt, testvérem, te legalábbis az elképzelésed szerint csak 20 centivel vagy. És ugye ez a bűnös világ 50 méterrel, meg a szomszéd 35-tel, és hát te kis angyal vagy hozzájuk képest. Hidd el, testvérem, az a 20 centi egyrészt nem annyi, csak még nem látod. Másrészt elég az, nem? Elég az. Ment Fóton, ahol annak idején szolgáltam hosszú időn át, ment az evangélikus egyház, Mandák Villás iszákos mentő missziója. Aztán vitték, hozták a különböző helyekre az embereket, hoznak egy édesapát, a fiai, mert ugyan ő még szalonivónak tekintette magát, de a fiai látták, hogy itt már nagy baj van. Ott hagyják, és aztán jönnek pénteken vissza, befejezés, úrvacsora, minden, nem győzi a fiú, aki jött az előkelő kocsival, megállt, bement, nem győzi kivárni. Odaül az apja mellé, volt éppen hely, és meglöki, és azt mondja, hogy na, mi történt? Fiam, én kis angyal vagyok ezekhez képest. Érezte, hogy itt nincs mit beszélni, nem történt semmi. Mert ugye azok ütik, vágják a családtagokat, hát ő a maga kis kivázgatásával még sehol nincs. Amíg így látja valaki az életét, addig még nem érintgeti, hogy milyen nagy hír ez, mi drága nekünk ez a jó hírnapunk, mi van abban. Volt olyan csoport, egyházi csoport. Nem mondom a felekezetet, olyan mindegy most. Azt mondja nekem az egyik tagja, hogy mi annyit segítünk embereknek, és olyan sokat imádkozunk együtt, csak tudja lelkész úr. Én azt nem tudom megérteni, meg egyikünk se a körbe, hogy az a drága Úr Jézus miért kellett, hogy ennyit szenvedjem? Éppen szaladtam, siettem egy temetésre, tehát túl sok magyarázatot nem tudtam adni, csak azt mondtam, hogy azért itt valami differencia lehet, mert tetszik tudni, Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy nem akarok másról tudni, ti köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Tehát itt azért erről még gondolkozzanak tovább. És amikor az van, hogy hát a bűneink bűnei, hát persze tiszteltől mindenki bűnös. Az életem talán legnagyobb sztoria volt, az Eszti néni, aki már olvasta a könyvet, az képben van, meghallotta esetleg, hogy elmondtam. Bejön egy néni, idős, kis alacsony nénike, de írtó fogott az agya, később megtudtam, hogy 97 éves. Bejön, és azt mondja a hivatal vezetőnk, hogy üljön le, mert most beszélget a lelkipásztor valakivel. Egy 10 percet kibírt a néni, mellette ott állt a taxisa. Aztán ajtóstól be, dumál, beszél ez a lelkész, annyit mondott is valamit a hivatal vezetőnőnek, de hát nem lehetett föltartóztatni. Két szobával beljebb voltam, ő irány. Benyit, körülnéz, áldás békes, áldás békesek. Kiszúrta kettőnk közül, hogy én lehetek a lelkész, azt mondja, maga pap. Mondom, igen, lelkipásztor vagyok. Eltemet engem? Hát úgy hirtelen jött a kérdés, mondom, egy föltétellel. Erre előhúz egy 10 000-est, és meglobogtatja. Mondom, nem ez a föltétel. Hát akkor mi? Hát mondom, hogy én élek tovább, mint a néni. Az igaz, azt mondja, de akkor is lesz itt pap, ugye? Mondom, lesz. Na, akkor intézzük el egymást, húzza ki a ridikőjéből a nyugtákat. Azt mondja, most jöttem a taxisommal, az is már 7 éve hordozta mindenhova. Most jöttem a temetkezési vállalattól. Ez a nyugta, ez a hamvasztási nyugtám, ez az urna, ez a kolumbárium, minden megvan, csak a papot kell elintézni. Mondom, intézzen el. Azt mondja, elég lesz, megint lobog a 10 000-es. Mondom, elég. Megyek a nyugtatömbér át a hivatalba, hozom, akkor megismerkedünk, neve ez az Eszti néni. De közben olyan hangosan, hogy visszhangzott az egész gyülekezeti ház, mert nagyon nagyot hallott. De úgy tárgyaltuk az életet. Megírom a nyugtát, figyeli ám, hogy pecsét van-e rajta, nem lehet csak úgy, hogy ő aztán itt marad, ami könnyelműségünk miatt, meg minden. Na lényeg, hogy megvan, átadom, azt mondja a taxisnak, mehetünk, el van intézve. Indul kifelé. Az ajtóban megáll, visszafordul, azt mondja, lelkész úr, az infláció. No, Eszti néni, hagyja az inflációt. Hát mi most átvettük ezt a pénzt, innen kezdve befektetjük, ez már a mi gondunk, hogy az infláció vagy nem infláció. Jó van, akkor mehetünk. És milyen jó, hogy ő ezt megkérdezte, mert leesett a tantusz nálam. Az Isten lelkének különös munkája, amikor időben ad még egy mondatot. Azt mondtam neki, hogy Eszti néni, várjon csak, a hazafelé vívő utat elrendezte. Hát azt mondja, itt a taxisom. Hát nem erről van szó. A bűnei meg vannak, bocsát. Rám néz a néni, mint aki csodálkozik, hogy én mit képzelek róla. Még kicsit hátrált is, és képes volt kimondani, hogy hát lelkész úr, nem nagyon vannak nekem bűnei. Na jó helyen mondta, elkiáltom, nagy hangon, Eszti néni. Minimum 97 000 bűne van. Hát ha láttak valaki, gyorsan kiment. Gyerünk, sérteget a pap, és ott érem utol a folyosón. Átölelem. De Eszti néni, ha csak ennyi bűne van, akkor maga földre szállt angyal. Na ez már jobban tetszett neki, de nem jött vissza. Úgy hát mégis kondícióban jobban álltam nála. A lényeg, hogy visszaértünk a lelkészi szobába. És megállt az Eszti néni, de úgy állt be, hogy ez a tökkel ütött pap, aki megsért egy ilyen idős asszonyt, Hát nem is ismeri, ma látja először, és azt mondja neki, hogy 97 ezer bűne van, ez hogy mossa ki magát a csávába? Eszti néni, ha egy ember egy nap gondolatban, szóban, cselekedetben, indulatban, mulasztásban, akarva, akaratlanul csak három bűnt elkövet, egy év alatt kijön az 1000, számolta néni, azt mondja, még több is. Mondom, hány éves Eszti néni, úgy, mint aki sakkozni tud, haladtunk a mat felé. Mondom, hány éves Eszti néni? Azt mondja, 97. Mondom, akkor megegyeztünk a 97 ezer bűnbe. Azt mondja, úgy megszerettem magát, és jön közel. Mondom, én is Eszti néni, ott ölelgettük egymást az iroda közepén. De Eszti néni, egyet ne felejtsen el. Hallott maga arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy minden bűnünk büntetését átvegye magára. Hát ebből a 97 ezer bűnből egyet se vihet a mennybe. Hát a menny is olyan lesz, mint a föld. Azt mondja, hogy ne hallottam volna, Jézus Krisztus. Tudom, Eszti néni, egyszer az életbe megköszönte már úgy a szívéből, hogy Úr Jézus, köszönöm neked, hogy értem és meghaltál a kereszten. Köszönöm neked, hogy megbocsátod a bűneim, bocsáss meg nekem, fogadj el örökre. Olyan csönd lett, mint itt most. Kiderült, hogy 97 évet leélt az Eszti néni, és egyszer meg nem köszönte úgy a szívéből, hogy Úr Jézus, ez a kereszt értem, ott állt, és te minden bűnömért szenvedtél, és engem megváltottál, és örökre elfogadsz. Testvéreim, nem zárójelbe, hanem nagy betűke, hadd kérdezzem meg, akárhány éves vagy, egyszer ebben az életben, megköszönted már egész szívedből. Tudom, hogy úrvacsora vétel előtt kárhozatot érdemlő bűnös vagyok. Büntetést, halált, kárhozatot érdemelek. Vagy különböző fogalmazásban, de a lényege ez, hiszem, vallom. Tudom. Azt is, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus értem is. Elvégezte a megváltást, és a többi. De úgy személyesen, igazán. Odahaza, vagy bárhol, de úgy négy szem közt az Úrral, vagy valakivel imádkozva, egyszer az eddigi életedben megköszönted már, hogy Úr Jézus, a te kereszted állt 2000 évvel ezelőtt, én értem, és ott te takarékba tetted nekem a bűnbocsánatot, áldott földi életet és örök életet. Mert ez a hatalmas dolog történt, hogy 2000 évvel ezelőtt az Isten Jézus keresztjén egy áldott mennyei takarékot nyitott itt a földön. És hogy az a miénk legyen, a második fele jön az igének. De még álljunk meg az elsőnél. Azt mondtuk, úgy szerette Isten e világot, e bűnbe bukott, bajba jutott, kárhozatba zuhant, vak, süket világot, embervilágot, úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta. 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Ha senki nem veszi komolyan a világon, akkor is igaz. Ez már tény, kivehetetlenül tény ebből a világból. A takarékot fölállította. De hogy oda jussunk, és hogy még a takaréknál maradjunk, ez az én banánevő fiam, ahogy nőtt, egyszer csak azt kérdezi tőlem egy ebédnél. Apu, mondd meg nekem, miért kellett Jézus kínos kereszt halála? Hát ha az Isten olyan hatalmas, nem tehette volna meg, hogy egy kézmozdulattal eltörli minden ember minden bűnét. Miért kellett Jézusnak így meghalni a kereszten? És akkor nem a lelkész nagy magyarázatát várta, hanem hogy mondjam meg neki magyarul. Hát persze az a jó, ha mint lelkészek is magyarul elmondjuk, de elmondtam neki, kedves fiam, nem tehette meg az Isten, hogy meg ne történjen. Azaz, hogy megtehette volna, de akkor mindannyiunkat kinyír. Mert ide figyelj, fiam, és most nagyon figyeljük meg, hogy értsük a keresztnek a mindenképpen szükséges voltát. Ide figyelj, fiam, ezen a világon az élet csak akkor marad fenn, ha a törvények a helyükön maradnak. Fizikai törvények és lelki törvények. Ha az Isten azt mondaná, hogy egy kézmozdulattal 1-24 órára, vagy csak egy percre, a gravitáció törvényét eltörlünk. Mert most úgy tetszik. Nekünk végünk. Nekünk végünk. Vagy azt mondaná, hogy a levegő összetételéből egy fél órára az oxigént kiveszem. Végünk. Kinek fellebbezünk? A polgármesterhez, vagy az ENSZ főtitkár? Hova szólunk? Végünk, ha egy törvényt is megváltoztat az Isten, amióta világot teremtett az Isten, a fizikai törvényeket úgy őrzi, azoknak pontosan a helyükön kell maradni. Ember megtette például gázkamrákban másút, hogy a levegő összetételét megváltoztat. Az Isten soha. Őrzi, hát ez az élethálló. Millió fizikai törvényt őriz, hogy élni tudjunk. De a lelki törvényekkel is ugyanez a helyzet. És akkor azt mondtam a fiamnak, nézd, azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja, fizetsége a halál. Mégpedig nem a kisbetűs halál, a biológiai csupán, hanem a nagybetűs halál, az örök kárhozat. És ha Isten ezt mondja, ő nem játszik a szavakkal. És azt mondtam, hogy jobban értse, hogy ide figyelj. A bűnnek büntetése van, ez még a tökéletlen földi bíráskodás vonalán is egy bizonyos visszatartó erő. Mert ugye a rablók előbb járnak, mint a pandúrok. Tökéletlen az emberi büntetés végrehajtás. De, ha kimondanák, hogy a mai naptól fogva egy teljes esztendőn át mindenki azt tehet, amit akar. Semmiféle büntetés nincs érte. Gondoljátok, hogy egy ember is megérné az egy esztendő végét. Hát még így is mi van. Már ennek a tökéletlen büntetés, bűnbüntetés dolognak is védő ereje van. De Istennél az élethálóban benne van, hogy a bűn zsoldja a halál. És itt vagyunk mi kiúttalan állapotban, mert ha Isten egy kézmozdulattal eltörli, akkor egy törvényt kivett az élethálóból, egy döntő vonalat kihúzott, végünk. Összeomlik az egész. Ha meghagyja, egyenként mindannyian elvesztünk, mert ki az közülünk, már az Esztinén is el. Pláne azután, hogy 2 évre rá eltemettem tisztességgel. 99 éves. De ki az közülünk, aki azt mondaná, hogy én büntelen vagyok? Nincs kiút. Az emberiség elveszett. És benne a te életed, meg az én életem is elveszett. És ekkor lépett az Isten. Úgy, hogy az angyalok, a mennyei lények is ámultak, mikor rájöttek, hogy mit talált ki az Isten, mit készített el örök időknek előtte. hogy a bűnöm és a büntetésem közé odaállítja Jézus keresztjét, és áll a törvény, a bűn zsoldja, a halál, de nem én rajtam csattam, hanem ő rajta csattan, saját fián veri le az Isten az én bűneimet. Mikor én erről egyszer Pécsett evangelizációs szolgálatban szóltam, és utána volt mindig egy kis beszélgetés, 6-an, 8-an bejöttek, azt mondja egy asszony nekem, lelkész úr, hát ez mérhetetlen igazságtalan, hát más hal meg az én bűneimért. Mondom, rájött asszonyom. Hát hogy a csodában ne lenne igazságtalan, de tud más utat? Nem tudok. Mondom, akkor nagyon gyorsan. Köszönje meg. Nagyon gyorsan figyeljen már, hogy az Isten egy igazságtalan utat készítette. De nem irántunk igazságtalan. Önmaga iránt igazságtalan. Mert az igazságos Isten is igazságtalan. De amikor rólunk van szó, akkor fölfelé. Úgyhogy irgalmas. Mert az igazságot követné az Isten, egyikünk se élne már. Mikor ott van a példázat, hogy ugye kora reggel kimentek a szőlőművesek, aztán később ki, utolsó órában is jön a vincellér, a reggeliekkel megalkudott a gazda, egy dénár, jó, napi díj. És egy dénárt kaptak az egy órát dolgozók, aztán egy dénárt a többi, föllázad az elsőknek a brigád vezetője. Hát hogy lehet az? Hát nap, hevét szenvedtük. Ennyit adsz nekünk, azt mondja, barátom. Nem vagyok igazságtalan. Mennyiben egyeztünk meg? Egy dénárban. Megkaptam? Megkaptam. Hát a többivel én nem tehetem azt, amit én jónak látok. A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Értjük? Az igazságos Isten kifizette azokat a munkásokat. De hogy ő igazságtalan. Egyetlen valakivel szembe igazság a saját fiával, önmagával. De nem volt más megoldás. Elhiszitek, hogy amikor Jézus rogyadozik a bűnteher alatt, a Gecsemáné kertben, és azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, ha van egy mód, hogy el ne vesszenek, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem a fizikai gyötrelem volt, a legnagyobb pedig borzasztó volt. Tehát tucat számra végezték ki a rabszolgákat, mindenkit, sokakat a kereszten. Hanem az a lelki gyötrelem abban a pohárban, mindnyájunk minden bűne. Ott volt. Egyszer én azt mondtam a konfirmandusainknak, gyerekek, ha Budapest egy napi szennyét a kukás autók, a mi konfirmandus csoportunkra, mi ránk öntenék, mi lenne? Jaj, azt mondták, jaj. És akkor minden ember minden bűnét az Atya őre vetette. Hát gondoljátok, ha egy mód lett volna, akkor nem mondja az Isten, hogy nem. Nem volt más mód. És hiába mégy testvérem a buddhistákhoz. Tisztelet sokaknak, akik az életüket is föláldozzák emberbarátaikért. Hiába mégy a mohamedánokhoz. Mehetsz te az ilyen-olyan meditálókhoz akárhova. Egyet érts meg. A bűneidet semmi más módon nem lehet megoldani, csak úgy, hogy megbocsátja az Isten. Más megoldás nincs. Hogy majd te levezekled. Hogyan? Mi módon? Nincs valutát hozzá. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Volt nálam valaki, fogalmam nincs, miket követett el az alvilág. Azt se tudom, hol van, milyen, és hogy csinálják, de embere volt. És azt mondta nekem, lelkész úr, az én bűnömre nincs bocsánat. Mondom, de van, nincs, de van. Vitatkoztunk, és azt mondtam, ide figyeljen, nyissuk ki a Bibliát. És kinyitottuk János első levelén, első rész. Mondom, olvassa el, és olvasta, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja azokat, és Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűnből. Mondom, elhiszi? Elhiszem. Elhiszem. Értjük, hogy ez a kereszt, az nem dísznek át a Golgotát. Az egyetlen megoldás. Nekem néha lélegzetem áll el, ha arra gondolok, hogy azt kihagyja az Isten. Utána a lélegzetem áll el, ha arra gondolok, hogy én ezt a takarékot meg nem találom. Mert az, hogy ott meghalt Jézus 2000 évvel ezelőtt, az a te üdvösséged lehetősége és a bűnbocsánatodé, de nem automatikus megoldás. Ha 2000 évvel ezelőtt, vagy akármikor, születésem előtt valaki elhelyezne valamelyik bankban egy nagy összeget azzal, ha ebbe a családba gyermek születik, írják a nevére, 18 évesen kamataival együtt átveheti. Mit érez nekem, ha erről senki soha nem beszél? Olyan, mintha be se tették volna. De ha beszél valaki nekem, és én nem hiszem el. Rántok a vállamon, és azt mondom, na ne bolondozzatok, körbe röhögnek, ha elmegyek. Vagy hívják a rendőrt, vagy mi lesz ebből. Ilyen nincs. Még az se elég, ha szépen tisztelettel azt mondom, hogy nagyon tisztelem azt az embert, aki ilyet cselekedett, mint halálig tisztelettel gondolok rá. Egy fillér hasznom nincs belőle. Hanem meghallom egyszer csak, hogy ez a lehetőség ott áll. Talán félszegen, nem vagyok biztos benne, de elindulok, megjelenek ott, és azt mondom, hogy tudomásom szerint a nevemre ilyen és ilyen összeg be van téve. Jöttem, mert át szeretném venni. Kérik az igazolványaimat, egy már nem elég, ha nagy összegről van szó, tudjuk. Beütik a kompjúterbe, írjam alá, és ideadják. Pontosan erről van szó, amikor mi itt állunk, 2000 év óta hangzik ez a hír ebben a világban. És gondoljátok, hogy Nyíregyházán ez a legfontosabb, minden embernek. Testvéreim, ha kihirdették volna a mi szeretett szolgatársaink, hogy minden este 10 kiló kristálycukrot kap, aki ide jön az ajtóba. Elhiszitek, hogy ennél nagyobb tömeg lett volna itt? Garantálom. Egyszeri hirdetés. Ennyire sötét az ember. 10 kiló kristálycukorért eljön, az Úr Jézus áldozatáért nem jön el. Ide nem jöttek sokan a főiskoláról. Én elmentem a főiskolára. Tiszteletkört tettem, imádkoztam a szívembe az ott élőkért, fiatalokért, mit látok. Különösen a lányok ilyen hosszú cigivel, fiúk még hagyján, nem cigiztek annyit. Ott ülnek a padot, és az jár a fejembe, hogy én itt vagyok ezzel a jó hírrel. Most oda menjek. Elküldenek. Elküldenek. De most nem róluk van szó, most rólad meg rólam van szó. Mert a mindenható Istennek az a mérhetetlen kegyelme, hogy egyszer csak Csúnya szó, begyűrűzik az élet területedre ez a hír. Egyszer csak meghallod. Igen ám, csak a második fele hitről beszél. Valaki hisz ő benne, azaz elmegy a takarékhoz, az megkapja. Olyan jó, hogy benne van a Bibliában a hitnek a születési anyakönyvi kivonata. Így mondta ezt egyszer valaki. A Róma 10-ben van, Pál apostol rómaiakhoz írott levele, 10. rész, 13. verstől azzal kezdődik, hogy ha valaki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mint ha azt mondanánk, elmegy a takarékba, megkapja. Egyébként ez a megtartatik szó csodálatos. Ez az a szodzó ige a görögben, ami azt jelenti, hogy megszabadítani, megmenteni, meggyógyítani, üdvözíteni. Egy olyan isteni szabadítás szava, hogy ha valaki oda megy, az ezt megnyeri. De folytatja az apostol, hogy de hát mi módon hívnák segítségül azt, akiben nem hisznek? Hát ez van, ugye? Ha nem hisznek, most... De mi módon hinnének, akifelől nem hallottak? Ha nem hallották még. Volt, aki azt mondta nekem, én templomba jártam egy élet, nekem ezeket nem mondták. No, ne beszéljem már. Ha mondták. Így nem mondták. Jó, elfogadom, hogy így nem. De hát hány templom van Magyarországon? És az Úr Jézus Krisztus szabadító, kegyelme jut el ember szívekhez ez a hír. Szertartás, dolgok, minden megy, és marad minden a régiben. Nem a szabadulás megy végbe nagyon sok helyen. Hála Istennek, hogy van, ahol igen. Biztosan több, mint amit mi gondolunk. Mert Illést is úgy megszégyenítette az Isten, azt, hogy egyedül maradtam, csak én csinálom. 7000 térdet meghagytam. Hála Istennek, hogy ő sokkal többet végez, mint amit az orrunkra köt, meg enged látni. Itt is. Ő végez. És azt mondja tovább, de hát hogyan hallanák ige hirdető nélkül? És még egy pont van. De hogy hirdetik, ha el nem küldettek? Micsoda? Honnan indul a hit? Az elküldő Istentől. Aki azokat, akik már élő hitet nyertek, küldi. Feleségemmel tartjuk azért a telefonkapcsolatot. Tegnap este mondja, te olyan jó volt az előkészítő is. Lelkésztársam végzi most. Készíti elő az október 17-től jövő evangelizációs hetet, ami az én feladatom lesz, de ő meg most arról egy héten át a gyülekezetet készíti, már ahányan elmennek, hogy milyen felelősségünk van. És ilyeneket mond, hogy lehetetlen. Azt mondja a Bibliában az van, hogy lehetetlen, hogy elrejtessék a hegyen épített város. És azt mondja, mi meg azt mondjuk, hogy lehetetlen, hogy a szomszéd eljöjjön, vagy én neki beszéljek. Lehetetlen, hogy mit mond az Isten lehetetlen, vagy mit mond az ember. És de ha Isten elküld bennünket, mert már hitet gyújtott, akkor elindulsz, és már lesz, aki hirdeti, nem a lelkész csak. Hát ő főállásból, őt ezért fizetik. Hirdetjük, ha fizetik, ha nem, hirdetjük. És ha hirdetjük, a hit hallásból van. Itt van a 17. vers 10-17, azért a római levélnek a 10. részét böngészétek a testvérek újra, vagy először, szóval hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És ha valahol az Istentől küldöttek, hirdetik, már pedig, ami pestülekezetünkben nem én hozom be az új híveket. Pedig az volt az álmom, mikor fotról bekerültem, 15 évvel ezelőtt, én úgy végigjárom a lakásokat, becsöngetek, mosolygok, ha kinéznek, hogy református lelkipásztor vagyok, kérdezem, van-e, aki szívesen fogadja, hogy mi. Aztán rájöttem, hogy már a lenti kapu zárva van. Hát a 15 év alatt azért bemegyek, akármelyik házba, odáig bejutok. Igen ám, csak a lépcsőház előtt is van egy nagy rács. Azon már nehezebb átjutni, aztán mikor fölérünk a harmadik emelet fordulóján, megint valami vaspánt, és aztán még három vagy négy zárral, heveder zár, stb. Egy-egy lakás, nem mindig mindenkié, de hát úgy átlagban azért ez megvan, vagy legalább ennek valamilyen formája. Ha én ott lent csöngetek, és elkezdem, hogy reformálni, nem foglalkozunk ezzel. Köszönöm. Tudjátok, kik hozzák be a híveket? Akiket megszólított az Úr, és akiket először cikiznek, mert jaj, de megszentültetek, Juliska, meg Pali, most már minden vasárnap templomba jártok. Röhely. Hát még elmentek páros körre, meg még nyáron egy egész hétre, még a gyerekkel is. Ugye reggeltől estig imádkoztok, hájtatosan. Hát ez kibírhatatlan. Ezt mondják, meddig, amíg egyszer csak rájönnek, hogy a Juliska meg a Pali, ezek szerelmesebbek egymásba, mint újkorukba. Vagy legalábbis normálisabb élet folyik abban az otthonban. És egyszer csak észreveszi, hogy nem jövünk ki. Hát egyszerűen jobban állunk anyagilag, meg mindenben. Hát hol voltak ezek hozzánk képest, és esszük egymást? És eljutnak oda, hogy te, Juliska, hova jártok, ti csak megnézni, nem érdek, nem hiszünk. És elhozzák. És akkor én nagyon élvezem, mikor 4-5 év múlva bizonyságot tesz, az illető már megtért, hogy bejöttem a fasori templomba, és egy büdös kukkot nem értettem a lelkipásztor ige hirdetéséből. Mondom, köszönöm. Hát, akkor én kínaiul beszélek? Vagy hogy van? Egy szót nem ért, de úgy mondja dicsekedve. Hát értem én, hogy ide bejön valaki a vadidegenből, akkor ennek az egész világát kell tanulnia, hát még csak az atmoszférát érti. De bejön, és elmegy, és kiderül, hogy annyi érintést kapott, volt, aki azt mondta, hogy én végig csak a díszeket, olyan díszes templomunk van, hogy az csúnya. Közép-Európa legszebb, vagy egyik legszebb, nem dicsekszünk vele, de szeretjük hallani. Temploma, a fasori, református, jönnek Amerikából, Japánból, minden innen. Nézi a díszeket, de mikor kimegy? Utólag, mikor már normálisan lehet beszélni, azt mondja, éreztem valami olyan békességet, nagy nyugalmam volt, vagy valami, hogy visszajöttem jövő vasárnap is. És egyszer csak kezdtem érteni, hogy ez magyarul beszél, aki ott magyaráz meg, hogy itt rólam van szó. Értjük ezt a dolgot, hogy ez így megy, hogy Isten hitet támaszt, és egyszer csak fölvezető emberek leszünk, egyszer csak ki a maga helyén elvégzi a dolgát, és ennek az a következménye, hogy embereknek itt be, itt ki, először. Aztán itt be megakad valami, gondolkozik, nem lehet ám úgy rászedni, hogy korpa közé keveredik, megeszik a disznókok. Nem úgy megy az. De ő nem veszi észre, hogy itt bement, itt rágódik, és lecsúszott belőle a szíve felé. Mert az Isten munkája, testvéreim, a testiekbe és a lelkiekbe hasonló. Ahogy a testi születésünket Isten végzi minden gyermeket az anyja méhében, Isten teremt meg, hát nem véletlen, hogy megszámozza az új lenyomat, nincs két egyforma. Ugyanúgy a lelkieket is ő viszi végbe. igéje és szent lelke által. Mert aki nem tudja még, annak hadd mondjam el, hogy a testi születéshez ugye két sejt megfoganására szükség van. Attól bocsánat, ha ilyet mondok szószékről, lehet Biedermeier ágy és akármi. Ha két sejt meg nem fogan, és el nem indul ez a mag, ott gyermek nem lesz. Megfogan, jön a kihordási idő, és eljön a születés. Ugyanezt történik lelkileg, csak itt a mag az Isten élő igéje. Mit ír Péter apostol, vagy mit diktál, mert lehet, hogy írni se tudott. Nem tudjuk biztosan, lehet, hogy Szilvánusz írta a leveleit, de azt hagyjuk most. A lényeg, hogy Péter első levele, első rész, 23. vers. Akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, romolhatatlanból, Istennek igéje által, amelyik él és megmarad örökké. Azok a kis-ázsiaiak, hogy szerte szép. Nem voltak rosszabb alany, mint mi vagyunk, de nem volt könnyebb közöttük az evangelizáció, de hirdették az igét. Nem ők győztek meg más. Balga ember lennék, ha arra gondolok, hogy én egy embert is itt meg tudok győzni. Úgy tudok hatásokat kiváltani, meg tudunk, de az úgy elolvad, mint a pinty. Az Isten igéje tud életet teremteni. Bejut, és egyszer csak dolgozik. És amikor már valaki vágyik az igére, már szívesen hallgatja, kimozdult az alapállapotból, az már, valaki így mondta, a hitnek az embriója. Az már jó jel. Aztán az igéből hit születik, a hit a lelki látás. És mindenkinél másképp csinálja ezt az Isten, újra mondom, hogy ő eredeti terem, de két dolog mindenkinél végbe megy. Az egyik, hogy önmagát kezdi meglátni. Úgy az Isten igéje fényében. És Jézus személye ragyog fel neki. Ez a kettő enélkül falsa dolog, akkor más hit felé halad. Az ige, ha hitet teremt, egyszer csak kezdem a magam bőrébe rosszul érezni magam. Addig olyan könnyedén feleseltem, csináltam a dolgaim, most meg zavarni kezd. Nyugtalan leszek. Egyszer csak rájövök, amire az Eszti néni nem vitatkozott velem a 90-re, inkább megölelt. Amiben benne volt, hogy igaza van. Igaza van. Mert Isten igéje úgy dolgozik, hogy az én elveszettségem egyszer csak nyilvánvaló lesz. És a bűneim, lehet az kicsi, nekem egy olyan csalódás indította el ezt igazán, vagy akkor vettem észre, hogy a bilincsek rázkodnak a kezemen, amikor 11 éves vagy hány éves fiúként egy bandát alakítottuk, volt egy nagy vezér, a Sanyi, az diktált, hogy írjuk le, mindenki egy lánynak írjon, hogy 5 éve már ilyen szerelmes, olyan, jó. Hát mondtam, te ide figyeld, 2 éve kötöztünk itt. Nem baj, a nőknél azt tesz, hogy 3 évet írjál. Jó, írtam. Megírtuk az egészet. Haj, de nagy izgalom volt, mikor jött a válasz. Egy sor, szolid, de azt úgy betettem a biológia könyvembe, úgy melegített, mindegy, azt most hagyjuk. De a lényeg, hogy ez az én nagy szájú Sanyi barátom, engem jelölt ki, hogy én leszek a koronatanú, hogy elmegyünk az állomásfőnök lányához, a Zsuzsikához, másfél kilométer volt az az én gyalog, aki őt meg fogja csókolni, én meg ugye tanúskodom. Hát kiballagtunk, repültünk kifelé, de bizony a Zsuzsika előkerült, de azért színem előtt se a hátam mögött meg nem csókolta a Sanyit, hazamentünk. És én aznap este, nem a Zsuzsika miatt megy minden, de átéltem valamit abból, hogy mi ez a nyavaja törés, hogyha becsukták volna az ajtót, én az ablakon kimegyek, és el kell mennem, miért kell, mit kell? És ez nem, újra mondom, nem az esemény, hanem ez a kényszerpálya, ami megütött. Sírtam este, hát mit fiúk, négyen fiúk voltunk, egy lány a sírás, meg sportemberek. Hát ez nem volt jellemző. Sírtam az ágyamba. Az volt bennem, hogy hallják meg a szüleim, és akkor hát, ha valamit tudnak mondani. De jaj, meg ne hallják, mert mit mondok nekik, hogy mi van? Hát nem tudom elmondani. Akkor csörögtek először a bilincsek. Hogy itt valami nem stimmel. Szóval rájöttem én sorba. Feleselt, ó, de sok baj volt. És akkor megfogadtam, nem feleselek tőle. 3 nap volt a világcsúcs. De az már nagyon nehéz volt, de 3 nap. És így tovább. Sokba. Hogy de nem bírtam veszíteni. De nem legközelebb. Te olyan nyugodtan indult. Csak mikor levette a bátyám a bástyát, kezdett pirosodni a fejem. És hamarosan borult minden. Mert nem tudunk győzni e fölött. Nincs így megoldás. És azért kell magunkat megismerni, mert hol van a megoldása a mi nyomorult életünknek? Hol van a kereszte? És hol ragyog Jézus szeretete a legjobban? A kereszte. Mert a másik oldal, hogy Jézus vonz. Van, aki előbb Jézust kezdi meglátni, csak akkor látja meg magát. Hát mi történt Péterrel, amikor evez a mélyre, ugye csodálatos halfogás. Mester, egész éjszaka halásztunk, hát én vagyok a halász, majd nappal fogunk halat. Na jó, bemegyünk, ha te mondod, bemennek tele a háló. És nem a halakon ugrál Péter, hogy ennyi halat, jaj de jó. Leborul ott a deszkára, és azt mondja, hogy Uram, eredj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Hát fölragyogott Jézus hatalma, és úgy, mint mikor kiteríti a házi asszony a lepedőt. És a lepedő olyan fehér, hogy csuda. Kimegy egy negyed óra múlva, szürke. Mi történt? Hát a hó leesett. És a hó fehérsége mellett, Jézus közelébe, mindegy, hogy melyik oldalról haladunk, de kikötünk a keresztnél. De én meg itt hagyom abba, mert én a másodperc mutatót figyeltem, és úgy láttam, hogy 10 perc múlva 7, illetve igen, és közben már messze elmentünk. Hát holnap este folytatjuk. Folytatjuk innen, de annyi legyen elég nekünk, hogy ma este le ne feküdjön, vagy el ne aludjon addig valaki. Amíg legalább egy halvány messziről való köszönetet nem mond, hogy Istenem, tényleg én értem is? Igaz ez? Mutasd meg nekem. Én is szeretnék a takaréknál jelentkezni. De a többit valóban holnap folytassuk. Hajtsuk meg fejünket imádkozni. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy drága nekünk a jó hír, a kibeszélhetetlen és mégis valóságos, hogy van kiút a bűneinkből, az elveszett életünkből. Van kiút, mert te adtál. És Úr Jézus, köszönjük így közösen, hogy meghaltál értünk a kereszten. Minden bűnünk büntetését átvetted. És áldott földi életet, és örök életet akarsz te ajándékozni nekünk. Köszönjük, ha már a miénk lehet, mert hittel elfogadtuk. Folytasd a munkádat, és add meg, hogy akinek most épül a hite, ki tudja nyújtani, mint a kezed, hogy add nekem is, Uram. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Abban lett nyilvánvaló az Isten irántunk való szeretete, hogy Isten elküldte az ő fiát e világra, hogy éljünk általa. Amen. Kedves testvérek, énekünk, majd halljuk. A kis könyvet mutatom csak úgy, hogy ott a kijáratnál, ebben a könyvben a szűk változata van annak, amit itt a testvérek türelmével visszaélve olyan bőven mondok el, lehet tovább vinnünk, hogy valaki kapjon egy érintést az Istentől áttételeken keresztül. 300 forintért lehet kapni belőle, vagy valaki kér egyet, hogy én egyet kérek, és azt megkapja meg ingyen.
Thank you.
nem tartott egy portabúra vagy sajtúra alatt, nem voltam mentes a kísértésektől, nincsen. Bár egészen kicsi gyerekkoromról kezdve, vasárnapon is összegyülekeztünk, és hallgattuk Isten igényét, a bibliai történeteket, sőt, később még gyerekfeljelben már megpróbáltuk egymásnak átadni. Tegnap este hallhatunk tiszteletes úrtól arról, hogy a sátán, hogy megkorbezózta Isten három ajándékát, és ezek nekünk is olyan érintettek. A szerzési vágy. Én nem emlékszem rá, de nem maradt az, hogy még óvodából egyszerűen mentem hazafelé, találtam a korban 2 forintot, akkor még egy pénz volt, és visszadobtam, hogy én nem akarok lopni. Hát ilyen is voltam. Aztán néhány évvel később a nővérem Lengyelországba járt, és hozott, volt valami maradékú tortilla, és én felfedeztem, hogy ez nagyon hasonlít az egyik érmen, ami 10 forintos útra, amit a debreceni pályaudvar pénzváltó automatájában biztos jól lehetne hasznosítani, hogy egy csatosban, mint vagy egy rántott húsos szendvicset vegyek belőle. Hát, rögtön megtalálta rendőr. Isten küldte oda, megláttak, megfogtak. Nem volt semmi büntetés belőle, de engem elég volt, hogy ez így nem jó. A becsvágy. Szeretem így a középpontba lenni, és jól informált lenni. És Isten hogy nyesegeti a becsvágyat? Egy osztálykiránduláson Tokajban jártunk, és sünderegtem ott a pedagógusok környékén, és ők úgy elmondták, hogy viccesen eltévedtünk, tarcalra érkeztünk. Hát én addig még nem jártam, hogy úgy is nekem, csak valamit hallottam, és rögtön vittem a hírt, hogy én vagyok a jól informált, megyek a többiek felé, és elkezdtem egy kamisába, hogy eltévedtünk, tarcalra érkeztünk. Úgy szokták mondani, hogy olyan orcára esés volt ez, amikor szembesítettek azzal, hogy hát mit akarsz, tehát nem is tudod, hogy hol vagyunk, és akkor. Aztán volt még egy másik is, amikor egy kis dobos voltam, és volt valami ünnepség, ahol jutalmat osztottak, és egyszer csak hallom, hogy mondanak egy nevet, és vártatok is kifelé, fel se tűnt, hogy hát a bírósnak kendőség mennek most a jutalomért. Én végtem kendőség, és mentem meg. Én szerint nevemet hallottam. És ott szembesítettek, hogy hát majdnem Dani Miklós, de az Dabon Miklós volt, aki hívott. Én csak menjek vissza a helyembe. Nincs itt nekem semmi jutalom. Isten így nyesegette ezeket a vágyakat. De a sátán próbálkozott továbbra is, és nagyon megtalálta az élvezet vágyunk keresztül. Sok-sok fiatalnak kellett ezt szembesülnie, csak tegnap is hallottuk, hogy a sátánnal nem jó szóba állni, nem jó párbeszédet folytatni vele, mert az lejtő. Én is ide kerültem, és mindezt úgy, hogy vasárnaponként tovább és délután kezdünk a Biblia, egymásnak mondjuk a történeteket, és közben hétköznapokon pedig teljesen más életet élve. Kihasználom azt, hogy munkahelyi kiküldetésben vagyok, és egy parásznak kapcsolatban. Én nem ezt akartam, hiszen gyerekkoromban olyan szépen elém helyezték azt, hogy van mennyország, ott vár bennünket Jézus, és én elvágtam, ez volt a dolog. De önerőből idáig jutottam. Keresem a lehetőt, hogy lehet ezt feloldani. Keresem a Isten igényéből is, hogy valamivel igazoljam már magam a Isten igényéből. Hát nem lehetett, mert ott is azt találtam, hogy talán nekem örökök Isten országnak. Viszonylag volt. Viszont Istennek kegyelme az, hogy nem engedte azt, hogy jól akar, hogy tovább a saját vágyam szerint, hanem elvezetett egy bajai csendes hétre, ahol kemény volt az ige, a 7
nem csak, hogy tiszteletesítsem mindek, hogy vannak érzékszerveink, amivel a világ földi dolgokhoz kötődünk, és nem megengedte azt, hogy a földi különben is halljon azt a lelki pásztoron keresztül az Ézsaiás végét, hogy ne félj, mert megváltottalak, ne vedd ennyit fel a téged, ennyi vagy. Ez egy olyan csodálatos ige volt, hogy hát Isten még engem is, így is elfogad, hogy ilyet tettem, akkor ezt meg kell osztani másokkal is. És már erről a csendes napokról hazafelé tartottam, és az volt benne, hogy ez mindenkinek szeretné elmondani. És Isten megadta a lehetőségét, hogy elvégezze a szakot vetett szemben gyerekeknek. Elmondhatom és megfogadhatom Isten segítségével őket a helyes úton, vagy arra felé irányítani, és Jézusra mutatni. Ezt szeretnék még hűségesebb lenni hozzá, és aki még nem döntött tényleg így, hogy nem akarja azt az egyik életét, annak mondom, ajánlom, Jézusra járjon, csak vele érdemes.
Nagyon köszönjük ezt a mai estét mindazoknak, akik megszólaltak, akik vállalták, hogy Isten kezében kihangosító rendszer lesznek ezen a mai estén közöttünk, és nagyon köszönjük mindazoknak, akik el tudtak jönni. Isten áldja meg a szívünkben, az életünkben a mai este hallott dolgokat is. Örömmel hirdetem, hogy holnap este is van lehetőség a találkozásra, az együttlétre. Szeretettel kihogatjuk a testvéreket, és szabad megfogadni azt az Isten által kimondolt utat, amit hallhatunk az igehirdetésben. És ha valakinek van olyan barátja, ismerőse, szomszédja, akivel azt gondolta, hogy lehetetlen, tegyünk egy próbát, szólítsuk meg, hát a holnap este éppen mellette ülhetünk. Isten készítse el a holnapi alkalmat is, és az éjszakánkban adjon nyugodalmas pihenés, megerősödés mindenkinek a holnapi napra. Amikor a záró éneket fogjuk majd énekelni, utána van lehetőség arra a mai estén is, mint amikor eddig is, hogy hát hadd mondjam csak így, hogy a mennyei segédmunkásokkal, a lelki pásztor testvérekkel, itt az első sorokban ők itt maradnak, és velük lehet beszélgetni, kérdést föltenni, akár gondolatokat megosztani. Ők itt várnak azok a testvérek, akik szívesen találkoznának, akár egy négy szem közti, akár egy kisebb csoportos beszélgetésre, és az igényhirdetés szolgálat végző lelki pásztor testvéremmel pedig a kiáratnál várjuk a testvéreket. Most álljunk fel, és fogadjuk a kérdését. Semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt. És Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat.